tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0, november 22-e péntek reggel van, 4:10 lesz, 3 perc múlva itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is, jó reggelt kívánok én, és 0630-as 6-os 98.0, azt írja a bankdíler, hogy az M3-as hús.
Igen.
Az azt jelenti, hogy lehet haladni, gondolom. Azt mondja, mindig öröm Kaiser professzor úr elemzéseit hallgatni, tényszerű, logikus, és mindig tud humor csempészni a komoly, szomorú témák mellé, hogy azért ne dőljünk a gládiuszunkba, írja D-kartárs. Aztán Nyelvleckék Andrással kombinálva Fapadossal a rovat neve.
A Chess Danler.
Igen.
Mindjárt jön is, és...
Az alkalmazással kapcsolatos technikai problémák.
Figyeltek, amikor egy ilyen üzenet jön, az,
akkor nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg nagy a baj.
Hát akkor jó eséllyel az egy helyi probléma.
Egy ember csak egy üzenetet tud, nem tudja körbe érdeklődni a többi appot használót.
De mi látnánk, hogy tömegével jönnek, hogy jó, nem jó az app, és nincs jó, nem tudom.
Igen, tényleg, ha nagy baj van, akkor nagyon sok üzenet szokott jönni.
Ez viszonylag...
A hiba az önkészülékében van, aki nem bír az appal.
Igen.
Üzenjük.
Kérdés, hogy bírunk-e Ács Gáborral? Tudjuk-e keretekkel
tartani? Ja, hát nem lesz rovat, hiszen télen egy. Senki nem utazik.
Ja.
Kettő havas útviszonyok közepette nem megközelíthető.
Később ment haza a rendezvényünkről. Elszundikált, úgyhogy köszönjük szépen a viszonthallásra.
Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
Természetesen a rovat gazda többszöri felszólítás ellenére sem írt semmit be az adásmenetbe. Cserben hagyva ezzel a fronton helytálló katonákat, úgyhogy tehát, hogy az a baj, hogy riporterként kérdezni se tudunk mit, csak annyit tudunk mondani, hogy Ács ritkán szól Gábor szónikus szerzetes életmód példakép a Maradj csendben, amikor csak lehet című HR-es bestseller szerzője van a vonal túlsó végén. Tessék!
Szavasz!
Szevasztok! Kiküldő tudósítónk jelenti a Hókáoszból. Kántor kollega a vonatokon parázik, én meg akkor a repülőkön. Mit szóltok hozzá?
Na, mehet. Mennyiben repülő vagy túl, na, mennyiben vagy túl a repülés, mennyiben még csak a repülőtér felé vezető úton, vagy mennyiben a repülőtéren?
Egészen konkrétan a repülőtéren, és állok a nagy tábla alatt, hogy el tudom mondani, hogy nagyon változatos a helyzet, van nagyon sok hosszú késés, van egy átlagos, elég komoly késés, de azért törlést még nem láttam, illetve egy olyat, ami szerintem már korábban törlődött, nem reggel a hóhelyzet miatt, vagy bármilyen miatt. Hát aki mondjuk a 620-as brüsszeli gépre várna, az 10-10-re van kiírva, a Brussels Airlines, Kopenhágai. Az első hullámos indulásokban is vannak nagyon nagy csúszások, főleg a bécsi ráhordójárat a reggel 6:50 helyett most 9:25 látszik, 2 óra késés, Tenstedre Ryanair, Kopenhága Ryanair, 3 óra késés, 6:20-9:10. Tehát ilyenek vannak, a mi gépünk az 1 óra késéssel ment el az első fordulójára, de mi a másodikban vagyunk, úgyhogy a miénk az majd 1 órát fog késni, tehát átlagosan elég komoly késések vannak. Nyilván az okát nem tudhatom pontosan, az ilyen időjárási helyzetekre mondhatja az Ede is, meg a vasúttal kapcsolatban is, a repülőn is, hogy hát nem tudták, hogy esik a hó, ráadásul ez csak víz. Hát a latyak elolvad, nem fagyott oda, de attól még ugye jégtelenítani kell, ilyenkor a procedúrák azok nehezebbek, nyilván fölmerül, hogy akkor miért nincs erre több gép, és egyentől kezdett egy jó kérdés, Luton jut eszembe, ahol azért volt káosz, mert mint kiderült egyetlen egy hókotrójuk volt, mert hogy korábban még 5 évente egyszer esett hó, arra elég volt, hogy egyszer megkibírjuk, hogy akkor szenvedünk vele, aztán ezt még 3-szor elmagyarázták, és a vonatélen még 3-szor volt hóhely, mert aztán befereztek újat, mert úgy tűnt, hogy hát megváltozott az időjárási, megváltoztak a körülmények, és gyakrabban van hó, Nyilván, ha most minden géphez külön oda lehetne állítani, ilyenkor megfelelő kiegészítő alkalmatosságokat, a jégkönnyítést gyorsan megoldanák. De mondom, nincsen belső információ, ma az látszik, hogy nagyon érdekes, van, ami rendben elindul, van, ami késik fél órát, egy órát, és vannak nagyon hosszú késések is, ami legmeglepőbb, hogy első hullámos indulások se indulnak el. Tehát nem tudom, hogy a Brussels Airlines, vagy egy reggel 6-os koppenhágai inneni bázis, innen induló gép, az mitől késik 3 órát, ott azért már lehet, hogy valami személyzet probléma is van, az furcsa. Tehát ott azért sorra kéne kerülnie kis késéssel mindenkinek legalább az első hullámban. Hogy ez van, de hát ilyen helyzet azért elő szokott fordulni erre. Erre küldtünk, egyébként mi is készültünk. Csak egy érdekesség, hogy Eiffel torony belépőket vadásztunk, ez egy családi nagy ünnepi
születésnapi
igen, kirándulás, és egészen speckó hülye helyzet állt elő, az Eiffel torony foglalási rendszere, az meghűlt. Egy foglalást enged, és utána ugyanarról semmit, csak ez lassan derül ki, mert először azt gondolok, hogy nálad van a hiba. És akkor másik kártya, másik gép, telefon, és sehogy, de sehogy nem megy, aztán kiderül, hogy másik ember máshonnan, másik gépről végre sikerül újabb néhány jegyet foglalnia, de már neki sem egy másodjára. De hogy ott mit művelnek, azt nem tudom, de ez csak egy hasznos info, ha valaki Párizsba menne és fölmenne a toronyba, oda mindenképp előre kell foglalni, mert különben nagyon nagy sorok szoktak lenni, jó elsősorban nyáron, de télen is. Csak hogy most itt a Párizs kapcsán az volt egy érdekes információ, hogy kivártunk, hogy látok, hogy még van jegy, meg időnként bekerül, és pont emiatt látott ez a havas időjárás, a dilemma volt, hogy a legjobb idő, az legszebb idő a pénteken van. Bemerjük-e vállalni, hogy péntekre foglalunk, és pénteken megyünk fel a toronyba, miközben itt látszott, hogy körvonalazódott ez a mediterrán ciklon, meg a reggeli hóhelyzet. És para volt, hogy csünk, és akkor bukta az egész, mind nem lehet áttenni, nem lehet máskor fölmenni, és végül most így megkönnyebbülve tett tudomásról, hát a péntek délutáni, meg péntek kora esti időpontot, hanem inkább szombati jegyeket foglaltunk. Úgyhogy ilyen is van a szervezésben, csak ilyen érdekes, hogy jelenségünk, hogy késhet a gép, készültünk rá, hamarabb, hogy szokásosnál jóval korábban nem indultunk a hóhelyzetnél, de a városban egyébként semmi problémát nem láttunk. Nyilván a hegyi járatoknál igen, késések, túszások voltak, de hogy amúgy a budapesti tömegközlekedés, legalábbis ahogy így végig buszoztunk, metróztunk, minden az működött, a metró nyilván nem érintett, azt egy kis része megy ki. Úgyhogy ezek a legfrissebbek, mármint ami a Ferihegyi helyezett megindulást illeti, ami az információ, ilyenkor érdekes ugye az információ szolgáltatás. Ugye azt nyilván, ha valaki figyeli a flight radart, meg nézi a gépei merre közlekednek, egy kicsit jobban érdeklődik ez iránt, akkor az oké, okay, hogy jóval hamarabb tudja, hogy mi lesz a késéssel, mint ahogy erről értesítést kap. De azért az mondjuk nem egy jó hír a Wizz Air részéről, hogy már pontosan tudtuk, hogy az első varsói körére a gép az már egy óra késéssel indul, már kint voltunk a reptéren, és itt már ki volt írva a késés, és még ezt követően jócskán késve jött az értesítés a légitársaságtól. Tehát ők tudják elvileg a leghamarabb, de mégis ők küldték ki legkésőbb az utasnak az értesítést erről. Tehát itt azért még szerintem van tennivaló. És ami még így érdekes így a reptéren, hogy most először előfordult, és így nagyon kellemetlen is, hogy teltházban a lounge-ban, ugye a Mastercard lounge, erről beszéltem jó párszor, tehát aki sokat utazik, vagy többet utazik, neki azért ez eléggé egy kihagyhatatlan, egy prémium vagy bankkártyákkal, Mastercardos kártyákkal használható, és nagyon kellemes itt eltölteni az időt, megebédelni, megreggelizni, ifogatni, bármit ezt lehet, de ilyet még nem láttam, hogy teltházban és elküldik az embereket, hogy ez sajnos így most. Valószínűleg a késő gépek miatt tovább maradnak benne.
Aha, igen, én is erre gondoltam.
És akkor emiatt, igen, tehát nem hinném, hogy ez ilyen gyakori jelenség lenne, de előfordulhat. Úgyhogy most a terv az volt, hogy már kényelmesen, jól lakott óvodás módjára fogok majd innen bejelentkezni, ehhez képest korgó gyomorra lácsorgok, és várom, hogy mikor fejezzük már te, és állhatok be újra.
Megbocsáthatatlan egyébként tényleg, tehát hogy mondjon le a reptér teljes felső vezetése.
Ezért kellett átvenni itt ezt az egész.
Valamint ajánlom, hogy ereszkedj le a plebshez, és ott van egy jó kis Burger King és KFC,
de megoldható.
A városihoz hajszállal ugyan olyan árakon tudsz jó kis hamburgert tenni, ha már Párizsba mehetsz. Hamburgert, bocsánat.
Hát, ugyanolyan áron, sajnos nem ugyanolyan áron. Való igaz, hogy régen voltunk itt már a Reptéri KFC-ben és Burger Kingban, mióta ez a lounge-os dolog működik, tehát ez kétségkívül így van, az ember könnyen is megszokja, úgyhogy tényleg ez eléggé kiadhatatlan. Mondok még néhány pontos infót, ami friss és érdekes. A Wizzair utalt rá, illetve a Wizzair vezér egészen konkrétan, hogy ezt a korlátlan utalásra jogosító bérletet ezt meg, illetve újra lehet majd belőle venni.
Igen, lesz még egy kör.
Ugye elkapkodták, lesz egy kör. Nagyon érdekes látni, hogy a meglevő fórumokat. Egyrészt ugye a meglevőknél is azért nagyon rá tudnak fázni, és tegnap egyébként egyik törzshallgatónkkal beszélgett pont ugye a Bintek után, aki vett ebből, úgyhogy egészen első kézből ülök így információkat tőle. Itt ugye az a lényeg, hogy csak hogy megveszel egy éves díjért magát a bérletet, és elvileg akárhányszor utazhatsz, mindig 10 eurós kezelési költséggel vehetsz. Tényleg nagyon távoli, hosszú, drága jegyek útvonalak is általában elérhetők, de sose tudhatod, hogy elérhető vagy nem. És az utolsó 3 napban lehet csak foglalni. Na most ő járt úgy, hogy többször is, hogy ott parálott a utolsó pillanatig, hogy hazafele lesz a hely, mert éppen egy darabig nem volt, vagy, ami a legbosszantóbb, hogy kiírja a rendszer, hogy van, de nem fogadja el a technikai hiba miatt a kártyáját, nem tudja. Én lassan már indulnál vissza másnap, és mindig nem tudod, hogy fölpérzte a gépre a bérleteddel, vagy ott ragadsz, vagy veszel méreg drágán utolsó pillanatban jegyet. Vannak tök elégedett felhasználók, akiknek nem volt problémájuk, de mondom, ilyet is hallottam, meg olvastam is sok panaszt. És most meg ugye az a közösség, aki már megvette és benne van, és repkedés nélkül össze-vissza orba szájba, ők most azon aggódnak, hogy jaj, hát most bejönnek az újak, eladnak belőle még egyet, és mondjuk ugyanannyi jegyet bocsátanak, akkor még nagyobb harc lesz ezekért a maradék jegyekért, akkor még nehezebb lesz. Még nagyobb lesz az esélye, hogy ott ragadok egyszer, hogyha éppen nekem nem fog jutni, mert az újak, a második körösök, a szemetek, azok majd elhordják a jegyeimet. Úgyhogy ez érdekes kérdés, hogy mennyit dobnak még be a piacra. Nagyon jó volt a Wizzairnek ez a kis tőkeinek jó hirtelen egy nagyon összeg. A bérlet 15 ezer bérlet adtak el 500 euróért. És mondom, várható, hogy jön a második kör. De ennek a technikai feltételeit akarják, vagy kell még megteremteniük. Úgyhogy ez volt az utolsó mondás. A héten egyébként óriási élénkülés volt ebben a fórumban, mert hogy lehetett venni, bekerült, aztán hirtelen leszették, lehet, hogy véletlenül csak, de valami készül, úgyhogy ez, ha valakit ez érdekel vagy érint, én továbbra is azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szűk körnek éri meg, többek között nekem se, pedig azért elég, már nem annyit, mint régen, a szép időkben, de azért még mindig viszonylag sokat utazok, ezt el kell, hogy ismerjem, de tényleg, és felesleges utazásra csábít sokakat, aminek teljesen értelmetlen és nem jó, úgyhogy így értékeljük azért a Wizzair bérletet, ami
hát ez olyan, mint az 5%-os lakáshitelt ilyen plafon, hogy nyíkjusz a nyelven beszélő 1,93 magas svéd fotomodellek 4 gyerekkel és zongorázó heteroszexuális 70 feletti férjel vehetik csak igényben. Hát,
igen, csak hogy igazából ők
Halló, elkezdték zavarni az adást, gyanítom a Wizzair bérletesek.
Odébb megyek, de lehet, hogy a lunchból várjál, keresek valami.
Hát most mondtad, hogy tömeg van a lunchban, akkor mindig zavarja.
Egy hallgató azt írja, hogy az utóbbi időben ez sokszor előforduló jelenség, hogy tömeg van, kicsit lassítják, és ott a lehetőségeket nem szedik le időbe az asztalt, például néha ilyen kicsit kupis, szakadt jellege van, ezt nem tudom mennyiben.
Igen. Úgyhogy lehet, hogy megint lesz valami szigorítás, vagy más kártyák lesznek érvényesek, ki tudja, mert korábban is, amikor nagyon sokan lettek, akkor szigorították, akkor szükebbre szabták a tört, hogy milyen kártyákkal lehet ingyenesen belépni, és melyikkel fizetősen, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha lenne ilyen változás. Még egy fontos hír, akkor gyorsan, ami történt, az a Balázs a kedvenc, egyik kedvenc helyet, mert emlékeid vannak róla. Legutóbb arról beszéltünk, hogy hát meg hallgatók érdeklődtek is Castellón iránt.
Aha.
Na, azt az utolsó hír az volt utolsó előtti most már, hogy a Wizzair megszüntette, viszont a Ryanair meg elindítja kézzel. De a jövő tavasztól lesz Castellón ismét, csak nem a Wizzair, aki feladta, hanem a Ryanair belép a helyére, és már megint tavasztal is akár, azt már tök jó idő van március végétől, amikor a nyári menetrend életbe lép, akkor a Ryanair-re tud. Ugye Valencia mellett van, ez Benicassim fölött, és Valencia másodlagos repterének számít most is egyébként. Csomószor kísérleteztek a légitársaságok, néhány útvonalra szűkült, aztán újra elindult. Egyébként nagyon érdekes, egy valami helyi korrupt politikusnak a mániája volt, hogy oda a semmi közepére csinál egy repteret, ő már azóta többszörösen elítéltem, börtönben van, de még a szobrát, nem tudom, utoljára ott voltam, a szobrát még nem szállították el, de azt is állítatott magának, úgyhogy nagyon jó pofa történet egyébként maga reptérnek a története, de tényleg a semmi közepére akarunk érkezni, és ha amúgy is autót bérelnénk, vannak ott kevés, de aztán 2-3 helyi korrekt autóbérlő cég, onnan tudunk indulni, kirándulni a környékre, tehát Valencia alternatívájaként, vagy ha tényleg oda arra a tengerpartra menik, azt hiszem környékére mennénk, akkor ez jó lesz. Sokan hiányoltak, amikor a Wizz Air becsukta, mondom, most a Ryanair belevágott, és új útvonalaként bekerült a menetrendbe jövő évtől, úgyhogy ezzel lehet majd számolni, ez mindenképp jó hír.
Nagyon jó. Azt írja egy hallgató, hogy az Eiffel torony egyik zárva van, at least, mert lehet, hogy még tovább is.
Jegesedés
negatív.
Igen, ez volt a másik ok, hogy végül nem a péntek mellett döntöttünk, mert oda csütörtökre, meg péntek délelőtre mondtak extrém hideg időt, meg havazás csütörtökre, meg éjszaka. Kicsit hamarabb, mint nekünk, tehát tegnap, de nagyon ilyen plusz 1-2 fokokat írtak. Szóval igen, nagyon jó, és ilyenekre is érdemes figyelni. Most nyilván így elégedett vagyok, hogy tájékozódva döntöttünk arról, hogy akkor mégsem a mai napon szeretnénk menni. Mert egyébként jártunk úgy, és az tök kellemetlen volt, akkor még hülyék voltunk, és nem gondoltuk, hogy olyan sokan lesznek, nem is volt normális a foglalási rendszere. Jó, ez mondjuk már egy 6-7 éve volt, amit utoljára arra jártam, és akkor is fel akartunk menni, nagy nehezen kiálltuk a sort, 2 óra, majd pedig közölték, hogy gyanús csomagot találtak, bezárt a torony bizonytalan időre. Úgyhogy egy újabb fél óra sorbálás után visszakaphattuk a pénzünket, aztán buktuk az egész látogatást. Tehát, ilyen benne van a pakliban, igen.
Hát jó, akkor...
Azt kérdezi a hallgató, te mikor veszel levegőt? Amikor olcsó?
Teljesen jogos. Egyébként most nézem a karzatról nézem a kilátást, és látszik szépen, hogy a jégtelenítő autó mozog, és most éppen jól látom az izraeli gép függőleges vezérséget, mert olyan farkát mondtam, de biztos helyre tettek volna a hallgatók, szóval éppen ott tart a jégtelenítő, és szóval érdekes nézni itt a folyamatokat, hogy télen, amikor fölbojdulnak a dolgok, akkor hogy működik a reptér. Hát küzdenek nagyon, és mondom, a lényeg az, hogy igen. Mennek a gépek, jó van a késéssel.
Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük szépen, akkor jó utat, jó családi programozást!
Siess vissza, mert dolog van, jó? Én nem akarok helyette már műsort vezetni többé.
Nem, leszek.
Oké, na szevasz!
Hello! Hát Ács Gábor jelentkezik. Ács is in the airport, ahogy írta. Igen. Kedves hallgató.
Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig nem más, mint Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Szerbusz, jó reggelt, milyen hangulatban?
Szia, jó reggelt!
Telik a reggelt, hét fiatok. Utolsó kereskedési napjának nyitása.
Mindenki beért, én csak ennyit tudok mondani, tehát nem nagyon
jó.
De mindenki beért, tehát a munka nem állt meg. Egyelőre a budapesti értéktőzsdén elég jó hangulat, plusz 1%-ban vagyunk, a forgalom is már 1,2 milliárdot meghaladta. Az M-Telekom vezeti az emelkedést 1,8%-kal, 1250 forinton van, tehát ez megint hát új csúcs, mondhatni. Az OTP az 21.660 forinton, 0,3%-os erősödés után, a MOL 2.686 forint, az is pluszban van, 0,4%-a, és hát a Richter is, tehát az összes blue-chip emelkedésben van, és ennek is köszönhető nyilván ez a közel 0,5%-os erősödés, tehát jó a hangulat. Ugyanez elmondható Európáról is, tehát a főbb európai piacok 0,7%-os pluszban vannak, tehát egyelőre mindenki happy, így péntek délelőtt.
Mi ez az nem túl indokolt optimizmus? Mindenki megoldotta az összes gazdasági problémáját tegnapról már a viradóan, vagy mi?
Szerintem leesett a hó és eltakarta, és nem látják.
Tehát
így ez igazából én azt látom, hogy egy jó, egy rossz nap. Ma éppen egy jó nap van, és akkor majd ki fog jönni valami kevésbé jó adat, és abban a pillanatban szétütnek minket. Tehát egyelőre én a piacok túlreagálását látom minden nap, akár pozitív, akár negatív irányban. Ez nyilván köszönhető itt a háborúval kapcsolatos feszültségeknek, az amerikai elnökválasztásnak az eredménye is benne van, tehát egyelőre én ezt látom, ez még bármikor lehet a mai nap folyamán egy mínusz is, tehát itt többször is látom, hogy napközben is simán megfordul az index elég jelentős mértékben. Egyelőre minden jó, minden szép, különböző ilyen bizalmi indexek jöttek ki, amelyek nem lettek olyan rosszak, az Amerika vagy Amerika-Német GDP jött ki, hogyha jól emlékszem, igen, ami viszont rosszabb lett a várakozásnál, de ez se hatotta meg őket, tehát ők 0,2%-ot vártak pluszban, és 0,1% lett. Máskor erre elég nagyot szoktunk mozogni, de most igazából nem hatotta meg a piacot.
Uh-huh. Izgalmas. Európa szerte hasonló a helyzet?
Igen, tehát pozitív minden pozitív. Európában és Amerikában is a várakozások egyelőre, hát nulla, kicsi pluszt, amit látunk. Ezzel szemben...
Az a forint lesz.
Nem mondhatod, nem lehet.
Megvártad még óvatosan, lassan, de Zsolt rákorcsolyázik a vékony égre, és utána rácsapta egy kalapáccsal, hadd repedjen be szegény a...
Na, hogy mi van,
tehát ezzel szemben a forint az nem olyan jó, tehát egy euróért 411 forintot kell adni, egy dollárért 392 forint 40 fillért. Hát tegnap itt a zárás után eléggé elszabadultak a dolgok, tehát ahhoz képest erősödünk, tehát tegnap ilyen 411-50-412 körül volt az euróforintnak a teteje, a dollárért 393 forintot kellett adni, ahhoz képest egy kicsit konszolidálódott a helyzet, de hát ez még messze van attól, messze van a jó talaj, mondani szokás.
Igen. Jó, hát akkor ma még húzzatok bele, srácok, aztán egy jó pihenés nektek hétvégén. Köszi szépen a beszámolódat, Zsolt.
Jó hétvégét mindenki.
Szia, szia. Sziasztok. Lavreg Zsolt lakossági üzletágigazgatóval beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Ránézzünk a toxikus főnökök körmére, megnézzük a toxikus
munkahelyet.
Nem vagy
pláne te, ilyen sokat mondom.
Itt nincsenek főnökök nálunk, demokrácia van.
Akartam is mondani.
Nem erre gondoltam.
És toxicitás sincs? Abban nem vagyok biztos.
Igen, jó kérdés, de most arról beszélünk, hogy mi ez, hogyha megjelenik a munkahelyen, milyen vezetői attitűdök kísérik, és mit vált ki aztán a munkavállalóban, mihez vezethet ez az egész. Cifra Giulianával, pszichológus közgazdásszal, a Corvinus nemzetközi projektmenedzser szakirányú továbbképzésének oktatójával nézzük ezt. Hát, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
Na, a főnököt talán tudjuk dekódolni, de mitől lesz toxikus egy főnök? Nekem ez jutott eszembe, mert hogy lehet, hogy valakinek az, hogy keményen fogják a gyeplőt, az nem számít toxikusnak, és ha meg nem tudom én, mit tudom én, túlságosan humorkodik, és nem vesz komolyan semmit a főnök, mert azt gondolja, hogy ez olajozza a gépezetét a cégnek, azt meg valaki zavarónak tartja. Szóval mitől lesz toxikus valaki?
Igen, ez egy nagyon bonyolult témát vettetek a kezetekbe, mert ez megközelíthető egyrészt a vezető oldaláról, tehát hogy mik azok a tulajdonságok, amik kódolva vannak esetleg a vezetőben, ugye ez a személycentrikus megközelítés, de megközelíthetjük úgy is, hogy a szervezetnek mire van igénye. Mi az a vezetői viselkedés, amit a szervezet szeretne, mert hogy az az, ami mondjuk hatékony, ami hozza a számokat, ami eredmény mutat fel. És van a harmadik aspektus, ez pedig a munkavállaló, a dolgozó részéről. Ott pedig nagyon számít az, amit elkezdtetek mondani, hogy hogyan reagálnak a dolgozók az egyes vezetői stílusokra. És ott nagyon nagy eltérések, egyéni eltérések lehetnek. Illetve van a dolgozókban a fejükben egy elvárás is, hogy milyennek kellene lenni a jó vezetőnek. És ennek vannak kulturális okai, ennek vannak személyiségbeli okai. Tehát mind a három területről ezt meg lehet közelíteni. De amikor autarkikus vezetésről beszélünk, akkor ez, mindegyiket figyelembe vesszük. Tehát ezt nem lehet ilyen fehéren és feketén megállapítani. Nekem a kutatásomnak is ez volt az egyik nagy konklúziója, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy a dolgozók toxikusnak észleltek valamit, és a vezetőség, vagy az egész helyzetben nem annak észlelt.
De nem maga az a mérvedő, hogy milyen a klíma? Tehát, hogy a dolgozók a beosztottak, hogyan érzik magukat? Tehát, hogyha ők toxikusnak érzékelik, akkor hiába az az elfogadott, és hiába megy tőle a szekér, ott azért valamit biztos, hogy variálni, változtatni kéne.
Abszolút, nagyon-nagyon számít, abszolút. De most, hogyha kicsit még visszamegyünk egy gondolat erejéig, hogy mi minősül toxikusnak. Tehát azért hoztam ezt a három perspektívet, mert más oldalról más is a válasz. Dolgozói oldalról fogjuk meg, akkor egyértelműen a pszichés bánásmód lesz az, ami itt meghatározó. Tehát, hogy hogyan érzem én, hogyan észlem én, hogy bánnak velem. Tehát itt a hogyanon van a hangsúly. És dolgozói oldalról, amiket hallani ilyenkor az, hogy rosszul bánik velem, megaláz, kipécéz mások előtt, a csoport előtt elkezd cinikus lenni velem, olyanokat kér számon tőlem, amit egyébként nem is kért, hanem az a célja csak, hogy alássa a tekintélyemet, a méltóságomat. Tehát egy ilyen nagyon erős pszichés zaklatottság az, amit érzékelnek a dolgozók a vezető viselkedése és megnyilvánulásai miatt. Ha a vezető oldaláról nézzük meg a toxikusságot, akkor a kutatások azt mutatják, és jó magam is ezt láttam, hogy van egy narcisztikusabb vonás ezekben a vezetőkben. Ez azt jelenti munkahelyi kontextusban, környezetben, hogy nem nagyon szeretik az ilyen típusú vezetők, hogy ellent mondanak nekik, hogy kritizálják akár konstruktívan is bármit, amit ő tanácsol, javasol. Nem szereti az, hogyha nem az ő körébe tartoznak, tehát ha bármifélen is, bármi módon is ellenemész az ilyen típusú vezetőnek, akkor ő azt megtorolhatja. Tehát ez egy skálán mozog, a nagyon erősen toxikus vezetők, azok nagyon erősen, keményen visszaadják azt, hogyha ellenük bármiféle kritika van, vagy úgy érzik, hogy nem fogadják el őket. Tehát van egy ilyen narcisztikus jellemzőjük, a másik pedig az, hogy azért van egy autoriter stílusuk, általában ez is együtt jár, tehát ezek ilyen együttjárások. Az autoriter stílus pedig az, amikor szereti, hogyha úgy mennek a dolgok, hogy ő akarja, nagyon a megmondó stílusú vezető, tehát nem vonja be a dolgozókat a döntéshozásba, nem kéri ki a véleményüket, nem egyeztet, hanem utasít, tehát ez is jellemző. Illetve ami még kijött az én kutatásomban is, a nemzetközi kutatásokban is az, hogy még nem tudnak az érzelmeikkel jól bánni, és ezt levezetik például a csapat. Még egy fontos dimenzió, ami azt szerintem nagyon meghatározó, és ma ezt látom a klienseim körében is, nagyon gyakran ezt hozzák az egyik legfőbb okának, annak, hogy zaklatottnak érzik magukat a dolgozók, az, hogy kiszámíthatatlan a vezető. Tehát, hogyha ezek a dolgok így együttesen jelen vannak, akkor ez mondhatjuk azt is, hogy a vezetőnek a viselkedése, a személyisége működik, ami pszichés zaklatottságot okoz a dolgozókban. Tehát, illetve vannak még ilyen jellemző a toxikus vezetőnek, hogy kialakítja a saját körét, tehát hozzá lojális emberekkel veszi körbe magát, akik ugye nem mondanak ellent nekik, legitimizálják az ő működését, mindenben kiállnak mellette, és akkor kialakul egy ilyen belső kör, külső kör jelenség. Azok, akik körön belül vannak, azok kiváltságokat kezdenek majd kapni ettől a vezetőtől, előléptetik, még akkor is, hogyha mondjuk nem kompetens, vagy nem megfelelő szakember, többet megenged nekik a vezető, stb. Stb. Tehát, hogy elszakad egymástól gyakorlatilag ez a belső kör, a holdudvar, illetve azok, akik nem feltétlenül ebbe az első körbe tartoznak, hanem azon kívül, tehát nagyon hasított lesz ilyen értelemben a csapatnak a működése. Ezek a legfontosabb jellemzői.
Az a kérdés, hogy mit okoz egy ilyen vezető? Ha mondjuk három negatív dolgot, mert nagyon megy az időnk, hogy...
Abszolút, tehát a szervezet oldalról akkor három dolgot, amit kiemelnék, ugye az a szerzeti aspektus, hogy hogyan látja a szerzet, hogy valami nem oké. Az egyik első jele az lesz, hogy a legjobbak azok felállnak a vezető mellől. Nagyon gyakori, ugye azért pont a legjobbak, mert ők mernek szembe menni vele, vagy megkérdőjelezni a döntéseit, és a legjobbak megtehetik azt, hogy találnak egy jobb munkát máshol. Tehát amikor ez kezd el kialakulni, vagy ez beindul, hogy a legjobb feláll, vagy a legjobbak, ez az egyik jele. A másik, hogy beindul egy ilyen nagyon diszfunkcionális működés, nagyon sok lesz a panasz, vagy a stressz szint megnövekszik a szervezetben, a csapatban, nagy lesz a mozgás, vagy esetleg, ahogy telik az idő, mondjuk ez betegségek formájában is megnyilvánul, egyre többen vannak távol, tehát nagy a mozgás a vezető alatt, de hogy ez egy hosszú folyamat, tehát hogy ez nem ilyen egyik napra a másikra, hanem a hónapokig is tarthat, és a nagyon toxikus vezetőnél azért egy-két év, hanem három, ami kijön az, hogy már a teljesítményben is megmutatkozik ez a féle működés, és akkor már nagyon nagy fejfájást tud okozni.
Igen,
az
a menedzsmentnek. Eszembe az a kifejezés, amikor a munkavállaló pont annyit végez el, amennyi a munkakörének.
Igen, ez a quiet quittingnek hívják, a csendes kilépés jelensége, igen. Pontosan, tehát amikor fizikailag ott van testben, de fejben már nagyon máshol van, vagy munkát keres, pontosan, és ez nagyon nehezen tetten érhető, mert ugye ez inkább a teljesítményben lesz látható, hogy nem fogja azt a szintet hozni a csapat vagy a szervezet, mint amennyi ember, hanem csak éppen teljesíti a szükséget.
Akkor már csak egy kérdés van, de talán ez a legfogasabb. Hát ha a vezető toxikus, akkor ki tud tenni a toxikus vezető ellen, hiszen a cég érdeke az, hogy ne legyen toxikus vezető, mert annak ilyen következményei vannak.
Abszolút. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés szintén, talán ez a legkevésbé könnyen megválaszolható, mert nagyon sok tényezős. Tehát itt sok múlik azon, hogy milyen szinten van a toxikus vezető, az általában azt mondjuk a fő döntéshozókra mondjuk ezt, nem az ilyen középszintekre, hiszen nekik nagy a hatalmuk. És itt számít, hogy az első számú vezetőnek milyen a nexusa, milyen a kapcsolata ezzel az illető vezetővel. Remélhetőleg nem az első számú vezető toxikus, mert akkor nem igazán lehet mit kezdeni. Tehát akkor az a szervezet halálát is jelentheti idővel. Tehát itt számít, hogy az első számvezető mennyire nyitott arra, hogy lássa ezt, van-e szeme arra, hogy ezt lássa. Ha nem, akkor ez sok múlik a HR-en is, a HR-igazgatón, de remélhetőleg nem a HR-igazgató a toxikus, mert ha ő, akkor eleve ezt képtelenség megoldani hosszú távon, középtávon, és hogy a HR mennyire tud konfrontálódni, mennyire meri a munkavállalók és a szervezeti kultúra érdekében érvényesíteni az akaratát. Tehát, hogy itt a HR-nek és az első számvezetőnek van nagyon-nagyon nagy szerepe, és hogy legyenek olyan fékek a rendszerben, olyan jelzőrendszerek, amin keresztül a dolgozók félelemmentesen tudják ezeket a dolgokat becsatornázni. Tehát nagyon sokszor inkább elhagyják a szervezetet, mert nem merik, ugye, mert hogy következményei lesznek ezeknek a jelentéseknek, nem merik mondani. Tehát a jelzőrendszer, a belső úgymond információáramlás, biztonságossága, ez az, ami számít a dolgozó szempontjából. Értem. A HR mennyire kompetens és merész, hogy ezt az egész témát kezelje, és az első számvezető mennyire nyitott arra, és képes arra, hogy ezt lássa, és ezzel foglalkozzon, vagy pedig azzal van, hogy becsukja a szemét, mert jönnek a számok.
Igen, nagyon szépen köszönjük. Pillanatfelvétel volt a toxikus főnökökről.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bármi kérdés, vagy nyugodtan jelezzétek
nekem. Biztos, hogy fogunk.
Igen. Köszönöm. Szép napot. Sziasztok. Hello.
Cifra Juliannával, pszichológus közgazdásszal, a Corvinus nemzetközi projektmenedzser szakirányú továbbképzésének oktatójával beszélgettünk a toxikus munkahelyekről, akkor inkább így átfogóan benne a toxikus főnök és a megmérgezett munkavállalókról.
Igen, ennyi fért mára és a hétre bele a Millás reggeli bőröngyébe. Nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmeteket. Hétfőn jövünk 6.30-kor élőben, 6-tól pedig a legjobb pillanatot ismételjük meg a mai műsorban, de hétvégén lesz Millás reggeli best of, azt is érdemes figyelemmel kísérni, és ne felejtjük el...
Az volt, amikor később berontottál az én monológomban. Igen. Azt fogjuk megismételni.
Azt fogjuk megismételni. Azt ne felejtsük el, kérem szépen, hogy a mikrobiomot tartsuk karban,
ja, hát az
és a mikrobiom jó állapotához a testmozgás is hozzátartozik. Ez hólapátolással abszolválható a magasabban fekvő helyeken.
Vagy a latyak ide-oda toligatásában.
Igen, és ha az ehhez szükséges eszközök megvásárlásával pörgethetjük a magyar GDP-t, tehát hólapátolás egyelő Bulgária utolérése. Sok sikert hozzá, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.